Figyelj, szerintem az emberek nem a haláltól félnek, hanem az oda vezető úttól, a halál előszoba, az agóniától félnek az emberek. Én is attól félek, hát a halál, az ki tudja. Ez nagyon sok ember így van, hogy úgy gondolkodunk az ilyen, akár a halálról, akár a betegségről, akár a visszafordíthatatlan betegségről, hogy ez nem az enyém, az másé. Az ember szerintem van egy korszak az életében, amikor gyakorlatilag halhatatlannak érzi magát. És akkor azt mondta apu, hogy most bemegyünk a kórházba, és akármilyen hírt kapunk ott, viselt férfiasan. Arra akarta fölhívni a figyelmet, hogy lehet, hogy visszamegyünk, és már nem lesz anyám. Azt se kérdezte meg anyámtól, hogy hamvasztást szeretne, vagy koporsós temetést. Egyszerűen nem tudta megkérdezni. Amikor utoljára hívtam hozzá mentőt, akkor éreztem, hogy most fogunk utoljára kimenni a műterem lakásának az ajtaján, azt így megéreztem. Az a baj, hogy ő is. Összecsuklottam. Képzeldek, kiment a lábamból az erő, és térdre estem, napokig bőgtem. De nagyon féltem, hogy nem tudom sírás nélkül elmondani, és valahányszor elpróbáltam, még a kocsiban előtte is elpróbáltam, mindig elsírtam magam, még a kocsiban is. Mindig.
Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül, holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt, a 24.hu-n, másfél tucat adáson át. A Nincs rá szó podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátoszosan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. És mielőtt belevágnánk az első adásba Svábi Andrással, pár gondolat még arról, amit a beszélgetések során le lehetett szűrni, és amit az adásokban bővebben kifejtünk. Azt általában tudjuk, hogy hogyan nem szeretnénk meghalni. Nem akarunk fájdalmat, nem akarunk kórházban, de valaki, mondjuk az orvosok, azért segítsenek. Nem akarunk öntudatlanul kiszolgáltatva szenvedni, de zavarni sem akarjuk a családot holmi haldoklással. Majd lesz valahogyan, ilyen ma a halál legalábbis. Sok-sok kérdésünk van, amire alig találunk használható választ, mert nem illik, nem szokás nyíltan beszélni ezekről a témákról. A halál tabusítása gátolja mindezt. Így azonban segítséget sem kapunk az élet utolsó szakaszához. Pedig generációkra kihatóan nem mindegy, hogy milyen körülmények között telik. Tudás és nem tudás, remény és reménytelenség közt ingadozunk rapszodikusan. Mi a betegségem értelme? Miért kell szenvednem? Maradt még bennem bármi értékes most, hogy már nem vagyok produktív? Van-e bennem bármi értékes, ami a halálom pillanata után is fennmarad? Megértheti az orvosom, hogy valójában mind megyek keresztül? Megérti a családom? Mi lesz az életminőségemmel, az autonómiámmal, a méltóságommal, a szükségleteimmel, a szabadságommal? A halált misztikus rettegés, eltávolítás lengi körül. Megvannak az okai, lesz szó az adásokban erről nyilván. Minél idősebbek vagyunk, annál többet gondolunk rá, de nem verbalizáljuk, szőnyeg alá söpörjük. A haldoklót vagy a gyászolót meg pláne ne zavarjuk ilyenekkel. Az életvéggel kapcsolatban nem artikuláljuk a szorongásainkat, hárítva megváltoztathatatlant. A szavakat direkt módon is kerüljük, ez a szómágia. Nehezen ejtjük ki, ha egyáltalán kiejtjük a rák, vagy éppen a halál szót. A halál tudatosan ki lett rekesztve az életünkből, és pont ezért félünk tőle, és ezért vagyunk zavarban. És ezen kellene változtatni. Az élet végére való felkészülés a tabuk világában nehezen megy. Hangtompítóval élünk a halálunkig. A haldoklás és gyász régi ritusai kiüresedtek, eltűntek. Nem volt még olyan kultúra, ami úgy bánt volna a halottal a temetésig, mint a mostani, a miénk. Személytelenítve, az alaksorba szállítva. A temetőben, magunkba temetkezve, megszeppenve kell járni. Futni, biciklizni, hangoskodni nem szabad, mert zavarnánk. Kit is? Mit is? A temetés, amivel utólagos méltóságot próbálunk adni a halálnak, persze kirakatba kerül, gyakran eseményszámba mennek, a bulvárlapok címlapjára. De a haldoklás függöny mögé, kórházban. Holott az emberek nagyon nagy része otthon szeretne meghalni. Van egy cinikus mondás, amit mindenfélére alkalmaznak, csak a halálra nem. Csinálja négy fal között, engem nem zavar akkor. Ha gyógyíthatatlanul megbetegszünk, a halál élményt annál inkább el akarjuk fedni. Jönnek a látszat megoldások. Felvesszük a bevált szerepeket, hogy megkönnyítsük az életet és a lelkiismeretet, hogy megkíméljük környezetünket. És a környezet cinkosan visszajátszik, tükrözve egymás öncsaló viselkedését. Ilyenkor mindenki optimista, tapintatos és fegyelmezett. Senki nem beszél a halálról, egy betegség súlyosságáról. Szóval a halált sikeresen elidegenítjük, s így nem tudjuk a félelmeinket feloldani, a veszteségeket megfelelően realizálni és feldolgozni. Megbénulunk. Azt sem tudjuk, hogy hogyan kísérjük el és át a haldoklót a nem létbe vagy a más világra. Azt sem, hogy hogyan vigasztaljunk, mit mondjunk és mit ne. Az agyon medializált világból, filmekből ömlik ránk a halál. Befizetünk rá a moziban, tartalomszolgáltatóknál, vagy éppen immunisan tovább görgetünk, hiszen a filmbeli halál fiktív, a hírbeli pedig nem a miénk, nincs közünk hozzá, mintha nem is lenne. Pedig van. Legelőször a saját halált kell elképzelni és elfogadni. Mi lenne, ha örökké élnénk? Alig lenne motivációnk bármire. Nem az a kérdés tehát, hogy meghalok, hanem hogy miként és mi lesz velem addig. Ha belátom, hogy én sem leszek örök életű, úgy más emberek halálát is jobban el tudom fogadni. A halált egy kívülálló és egy haldokló radikálisan más perspektívából látja, értelmezi. A legtöbb, amit tehetünk, ha tiszteletteljesen belenyugszunk a megértés lehetetlenségébe. A halál ugyanúgy, ahogyan a születés hozzátartozik az élethez. A saját halálunk az életünk része. Azt jelenti, hogy megszűnünk létezni, kérlelhetetlenül semmivé válunk. És a lelkünk, hát, az egyéni viszonyulás kérdése. Ha valaki jól gazdálkodott az idejével, akkor, mikor elhangzik egy dolgozatírásnál az a mondat, hogy tegyétek le a tollat, akkor nyugodt szívvel teszi le a tollat. Aki rosszul csinálja, az ilyenkor kezd el kapkodni, hogy de még ezt, de még azt, már pedig ahhoz, hogy az ember igazán jól használja ki az idejét, a lehetőségeit, tudatosulnia kell benne, hogy bármikor készen áll arra, hogy befejezze az életét. A halálról beszélni. Beszélgetni kell felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt. Hisz a mesék is úgy végződnek, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. A halál lehet felemelő is, az oda vezető út pedig felszabadító minden szereplőnek. Ezekben az adásokban mi itt beszélünk a halállal kapcsolatos kommunikáció fontosságáról, az ezt letakaró kölcsönös hazudozásról, nyelvi eufemizmusokról és radikalizmusról. A kibeszélés, a megosztás fontosságáról, a testi-lelki kísérők, hozzátartozók és ápolók szerepéről. Arról az orvosi felfogásról, ahol személyes szakmai kudarcnak élik meg, hogy nem tudtak segíteni. A hippokráteszi eskü problematikájáról. Miért nehéz orvosként bevallani, hogy már nem lehet gyógyítani? Mennyiben esküszegés ez? És lehet, hogy inkább az élők védelmére kellene felesküdni az élet védelmével szemben? Beszélünk a gyerekek haláltudatáról, halálérzékeléséről és mindezek enyhítéséről. És egyáltalán mit tehetnek ilyenkor a szülők? Beszélünk a kontroll, az önrendelkezés elvesztéséről és méltóság definíciókról. Tudatos, önazonos haldoklóról, legitim és illegitim gyászról. Élő végrendeletről, életvégi tervről. Mindezeket persze személyes történeteken átszűrve. Köszönöm a türelmet, és kezdjünk is akkor bele, mert ahogy a hospice jelmondata tartja, minden perc értékes. Az 55 éves Svábi András a 90-es évek elején a Magyar Rádiónál kezdte média karrierjét. Volt pekingi tudósító is, párhuzamosan a Magyar Televízióban is dolgozott. Aztán negyed százada a kereskedelmi tévézésbe vetette bele magát. Riporterként, hírműsorbemondóként, szerkesztőként, producerként is találkozhattunk vele számos műsorban. Ezek közül a legismertebb a Napló, ami ma Heti Napló néven fut. De mindenről nem lesz szó. Amiről szó lesz, azokra nincsenek szavak, de talán mégis. Svábi András édesanyja Budaházi Katalin 2019-ben hospice házban hunyt el, míg édesapja a Kossuth és Prima Primissima díjas Svábi Lajos 2020-ban kórházban. Szó lesz a szülei elvesztéséről, gyászfeldolgozásról, a halállal való első találkozásról és az utolsó pillanatok beszélgetéseiről, a búcsúzás fontosságáról, felkavaró és megnyugtató helyekről, egy meghatározó jelenetről az emberi méltóság kapcsán, halálhírről és sírbeszédről, arról, hogy miköze a gyártásvezetésnek a gyászmunkához, Székhelyi Józsefről, önfeláldozásról és egy szűrővizsgálat közlésének súlyos csendjéről.
Nagyon banális a kérdés, de talán adekvát, hogy milyen érzés volt ide bejönni újra és újra, hiszen azért te évente biztos jársz itt.
Igen, ugye nagyon sokáig, mint egy sima támogató fordultam meg itt a hospice ház falai között, és mindig büszke voltam arra, az ember örül annak, hogyha valahogy megtalálja azt a szervezetet, vagy azt a formátumot, amire ő azt mondja, hogy erre szívesen ad és támogatja ezt, és akár tényleg hosszú távú, és már 10 éve támogatjuk a hospice házat, de hát akkor természetesen, amikor az első években ide jártam, akkor meg se fordult a fejemben, hogy én egyszer tulajdonképpen ügyfélként, pontosabban ügyfél hozzátartozóként is jövök ide a hospice házba. Anyukám itt halt meg 3 évvel ezelőtt, és azóta másképpen jövök ide természetesen, mert mindig eszembe jutnak azok a hetek, pontosabban az a szűk 2 hét, amíg itt volt anyukám. De ez nem egy rossz érzés. Tehát ne gondold azt, hogy bármikor idejövök, akkor egy ilyen rossz érzés van bennem, mert kifejezetten ilyen megnyugvással tölt el, hogy én tudom, hogy az anyu az élete utolsó napjaiban, vagy az élete utolsó heteiben természetesen szenvedett a betegségétől, és fájdalmai voltak, amiket lehetett csillapítani, de azért egy csomó olyan inger érte, csomó olyan kedvességet kapott, természet feletti kedvességet kapott, ami neki nagyon jól esett. Például volt egy fiatal ápoló. Anyám rajongott érte az utolsó heteiben ezért a fiatal emberért. És emlékszünk, hogy bejöttünk, és amikor még tudott velünk kommunikálni, az utolsó napokban már nem, már csak a szuszogását hallottam, amikor itt voltam mellette. És amikor még tudott velem kommunikálni, akkor mindig erről a fiatal emberről, Ákosnak hívták a fiatal embert. Szóval anyám rajongott érte, és olyan sok kedvességet kapott ettől, meg mindenkitől természetesen itt az osztályon, hogy azt gondolom, hogy neki ez az életéhez hozzátett ez az utolsó pár hét. Meg különben nekem is.
Azt mondtad, ide bejössz, és ez neked megnyugvást ad. Van olyan hely anyukáddal kapcsolatban, ami téged fölzaklat, kellemetlen rossz érzésekkel tölt el?
Nagyon sok ilyen hely van. Azt még el szeretném mesélni, hogy rá egy évre meghalt édesapám, tehát gyakorlatilag 1 év leforgása alatt úgymond árva gyerek lettem, és én nagyon kötöttem a szüleimhez, mint általában mindenki, és nincs olyan nap, most nem mondom, hogy nincs a napnak olyan perce, de nincs a napnak olyan órája, és akkor egyáltalán nem túloztam, amikor ne jutnának ők eszembe akármiről. Egy utca részletről, akár a belvárosról, akár egy... Valamelyik, de bementem az erdőbe gombászni, és nézegettem a, a gombákat, meg az avart, így keresgéltem, és arról is apám jutott eszembe, meg a szüleim jutottak. Tehát annyi mindenről eszembe jut, és például én nem tudom, hogy te milyen típus vagy, én az a típus vagyok, aki nem szeret olyan helyekre járni, amihez valamiért valaha kötődtem, és már nem akarok hozzá kötődni. Például én nem szívesen mennék vissza egy olyan lakásba, ahol én korábban laktam, és már elköltöztem onnan, mert nekem az valamilyen nem jó érzés, ott előjönnek az emlékek. És a szüleimnek a lakása az megvan, még nem adtam el, egyszerűen képtelen vagyok rá, és képtelen vagyok az egésznek az úgymond felszámolására. Ez egy nagy belvárosi lakás, édesapám az festőművész volt, és egy műtermes lakás. Arra is képtelen voltam, hogy átrendezzem. És arra is képtelen voltam, hogy kiadjam, bérbe adjam. Tehát ott van gyakorlatilag kihasználatlanul, és tudom, hogy egyszer lépnem kell ez ügyben, és ezen tovább kell lépnem, de nekem ez még nem sikerült. Ott van, havonta egyszer oda megyek, kiürítem a postaládát, fölmegyek a lakásba, egy kicsit leülök, és mindig zaklatottan távozok. De ugye ez kell, mert ugye oda kell menni, ki kell szellőztetni, le kell húzni a vécéket, a csapokba kell engedni egy kis vizet, hogy ne jöjjön föl a szag. Tehát úgy van törődés egy lakással, meg kell nézni, nincs-e beázás, nem történt-e valami probléma, de nekem nem jó érzés oda menni.
De ez a gyászmunka része?
Ez szerint különben javul, tehát javul ez a helyzet, tehát most már nem gombóccal a torkomban távozom, de semmiképpen nem tehát hogy ne, nekem nem jó így a helyszínen visszaemlékezni valamire, vagy ott látni azokat a tárgyakat, azokat a könyveket, azokat a bejelölt könyvjelzővel bejelölt könyveket, apám jegyzeteit, apám rajzai. A rajzai az más, mert mindig a rajzai és a festményei között éltem le az egész életemet, és az életemnek a része a mai napig, tehát azokat nagyon arra másképpen tekintek, mint egy sima tárgyra, de még a mai napig ott van a szaguk, már bocsánat a kifejezésért, de én nem nagyon szeretem az illatszót, de mondhatom azt, hogy az illatuk. Tehát annak a lakásnak olyan különleges szaga van, az a szüleimnek, ami mindenükből, a bútorukból, a ruháikból, a könyveikből, a festékes tubusokból. Tehát, hogy aznak egy nagyon speciális szaga van annak a lakásnak, és oda megyek, és akkor már az ajtóba ez megnyit, és nem is tudom, hogy mit kéne ahhoz csinálni, hogy ez ne legyen. Nyilván nem akarom, de ez így nagyon fura nekem.
És miért nem keretezett át? Kibic szerepéből könnyű ezt mondani, de hogy ez nekem jó érzéseket kell. Tehát, hogy ezt hagyták ugye, rám, ezek rá...
Balázs, a szüleimnek volt egy háza Kisoroszliban. Én a fél gyerekkoromat ott töltöttem Kisoroszliban.
De érdekes, hogy a Mésző Miklós polcelen
Kisoroszliban. A Miklós az ellen, hát a térdikön lovagoltam.
De tehát lehet, hogy a hospice-hoz kötött?
Különben lehet, ebben én nem is gondoltam bele. Én nekem az ellen, meg a Miklós is, tehát tényleg az egy kisgyerekkoromnak a részei, és napi vendégek voltak, és tehát, hogy a szüleim baráti köre az csodálatos volt, tehát hogy tényleg én találkoztam Örkénnyel, Nádas Péter, tehát Nádas Péterre most is tudnék, de hát olyan legendákkal, akik Kardos G. Györgye, tehát hogy fantasztikus társág volt. Visszatérve a sztorira, hogy a szüleimnek volt egy háza Kisoroszliban, amiben édesapám beletette a fél életművét, mi nem voltunk gazdagok, sőt kifejezetten nem voltunk gazdagok, inkább azt mondom, hogy egy napról napra élő család voltunk, hogy apám eladott egy képet, akkor egy
kis
képet duskáltunk, és utána pedig, hogyha apám megvett egy könyvet délelőtt a könyvesboltba, azt lehet, hogy elolvasta, és délután pedig eladta az antikváriumba a kérdőt. Tehát tényleg voltak ilyen. Akkor jött egy változás az életünkben, amikor egyetemi tanár lett, később pedig rektor, akkor volt egy ilyen folyamatos fizetés, tehát nem az volt, hogy eladtuk képet, akkor jó volt, nem adtunk el, akkor nem voltunk. De visszatérve Kisoroszliba, hogy ezt még apám életében eladtuk ezt a házat, mert amikor anyu meghalt, és apu már nem akart oda lejárni, ő is egy kicsit ilyen volt, mint én, mert ő is azt mondta, hogy nem tud oda menni, mert mindenhonnan az üt eszébe, hogy ott közösen volt édesanyámmal. és azt még életükben az ő döntése is befolyásolt ebben, de én is azt mondtam, hogy én se járok le, nekem is egy nyűga, átvan egy gyönyörű dunaparti ház teleke, eladtam, és képzeld el, hogy én azóta nem tudok visszamenni Kisaraszibba. És hogyha Visegrádi oldalon megyek autóval,
Dunabogdány,
vagy nem tudok átnézni a Szentendrei szigetre, mert tudom, hogy láttam a sztárzat. Tehát pont a minap mentem el arra autóval, és ellenkező irányba jutottam, mert nem akartam, mert tudtam, hogy ez nekem nem jó érzés, mert már nincs meg is, és kötődöm hozzá, és egy lelkiismeret furdalásom van, hogy miért nem beszéltem le apámat, hogy minek kellett.
De akkor se járnál ezek szerint.
De akkor se járnék, tehát, hogy nyilvánvalóan, most ne gondolt, hogy ez így leköti az én életemet, és ilyen pszichológiai eset vagyok, de ezek ilyen gondolati szinten azért jelentősen ott vannak a fejemben, és de napirendre térek ezek fölött, meg az én saját hülyeségem, meg a félretekintésem, meg az oldalra nézésem fölött, de értelemszerűen része az életemnek.
Vissza tudsz emlékezni arra, hogy mikor találkoztál először a halállal, milyen formában?
Nagyon sokáig engem a családom szintjén úgymond elkerült a halál. A nagymamám halt meg először, az apai nagymamám halt meg először, de őt különben mindig öreg nagyinak hívtuk, mert volt egy öreg nagyi, meg egy fiatal nagyi, az anyukám mamája volt a fiatal nagyi, a nővére mereztettük, és nagyon büszke volt rá a fiatal nagyi, hogy ő a fiatal nagyi, az öreg nagyi meg teljesen természetesnek vette, hogy ő az öreg nagyi, mert nagyon rá, nem akkor
csak az
volt, mondjuk, mit tudom, 6-8 év közöttük, csak egy teljesen más típusú, az apám anyja egy tényleg egy munkában, mert egy fizikai munkában, meggörbült, hogyha lehetett volna, mert tényleg ilyen kis púpos öreg néni volt, és megráncosodott néni volt, aki különben rendkívül fürge volt nagyon sokáig, és nagyon sokat voltunk együtt. Nagyon sokat sétáltunk, meg vitte az unokatestvéreim ezt, tehát egy nagyon közeli kapcsolatot. Ő halt meg először, de ő valahogy így be volt nekem kalkulálva. Tehát, hogy az úgy tudtuk már, akkor nagyon sokat betegeskedett, természetesen nagyon megrázott a halála, de mégiscsak, tehát nem volt benne semmi, hogy mondjam, váratlan, és természetesen megrázott, de azt úgy helyre tudtam tenni még így gyerekfejjel is. A fiatal nagyi, a másik nagymamám, ő később halt meg, de ő is rendkívül sokáig volt, nagyon fiatalos, meg úgy egybetartott, nagyon fontos család összetartó figura volt, különben a halálával ez a mi nagy családunk összetartása úgymond meg is szűnt, és ez egyértelműen azért, mert nem tud senki az örökébe lépni, és mindenki a saját kis maga familiában élte tovább a család életét, de ez a nagy család, hogy a nővérek, a testvérek.
Ő volt a kohéziós
erő. Ő volt a kohéziós erő, pontosan.
És mind a ketten kórházban haltak meg?
Az öreg nagyi, édesapámnak a mamája, ő Kisoroszban halt meg, viszonylag váratlanul elaludt. De akkor ő már betegeskedett, de ő azért mindig világéletemben mozgékony volt egészen a haláláig, és én nem is voltam ott. Nem is emlékszem, hogy hol voltam. Szerintem Budapesten voltam, de még kisgyerek, tehát nem kisgyerek, 14 év körüli, tehát fiatal gyerek, fiatal ember, és ő nem kórház volt meg elaludt. A másik nagymamám, akiről meséltem, hogy ő a fiatal nagyinak becéztük, anyukámnak a mamája, ő kórházba halt meg nagyon szürreális körülmények között, egy rettenetesen rossz kórház elfekvőjében, hogyha lehet azt mondani, oda vitték be a többszörös áttéttel. Szerintem akkor még nem is volt hospice ház, ez korábban volt, nem is tudtuk, hogy ilyen létezik, vagy illetve, tehát nem volt ilyen jól kiépülve. Természetesen az Allenpol cementőn tudhattuk volna éppen, de így annyira jól felgyorsultak az események, hogy ő kórházba halt meg egy nagyon csúnya osztályon.
Ezek a dolgok mennyire alakították a te haláról alkotott képedet? Mondjuk mikor döbbentél rá, van-e ilyen beléd hasító élmény, hogy halandó vagy?
Én valahogy, meg szerintem ez nagyon sok ember így van, hogy úgy gondolkodunk az ilyen akár a halálról, akár a betegségről, akár a visszafordíthatatlan betegségről, hogy ez nem az enyém, az másé. Szerintem kell ahhoz egyfajta élettapasztalat, vagy kor, hogy az ember bekalkulálja azt, hogy igen, halandóak vagyunk, meg bármikor elkaphatunk egy olyan betegséget, amit nem tudunk visszafordítani. De nem tudom, hogy mi volt az a pont nekem az életemben, most nem akarom így ráhúzni valamire, akár a szüleim halálára, akár az első kutyámnak a halálára, vagy ami természetesen nagyon mélyen érintett, mert nagyon szerettem az első kutyámat, és ő volt az első. De nem tudom neked elmondani, hogy ez mikor tudatosult, vagy mikor döbbentem erre rá, még mikor kezdtem el ezzel az egésszel foglalkozni. Az tény, hogy ma már tudom, hogy ez az enyém is, nem csak a másé, és nem úgy gondolkod. Tehát, hogy az ember szerintem van egy korszak az életében, amikor gyakorlatilag halhatatlannak érzi magát. Akkor gyorsabban húzza a motornak a gázkarját, csinál olyan dolgokat, amikről azt gondolja, vagy akkor ott azt gondolja, hogy simán túlvészel, vagy túlélő, aztán utána felnőtt fejjel, vagy idősebb fejjel pedig mondja, hogy úristen, hogy csinálhattam ilyeneket. Tehát nem. De arra én nem tudok neked válaszolni, hogy mi volt az első.
De gondolsz rá?
Természetesen gondolok rá, de azért még mindig úgy vagyok vele, hogy azt gondolom, hogy ez még sokkal távolabb van az én életemben, és nem gondolok arra, hogy ez a közeljövőben előfordulhat velem, már pedig miért ne fordulhatna, tehát pontosan tudjuk, hogy akár egy baleset, akár egy betegség, egy balesetszerűen bekövetkező betegség megfordíthatja az embernek az életét, és amikor megyek szűrővizsgálatokra, különben gyakran járok, az egyszerűbbekre évente, a bonyolultabbakra, tehát az alsó-fölső ugye szűrésre, tehát a beleknek a szűrésére, illetve a végbélnek a szűrésére, oda 3 évente el szoktam menni, voltam már párszor, ugye 55 éves vagyok, de akkor én mindig remegek. Tehát a vizsgálat és az orvosi közlés között. És például pont nemrég voltam egy ultrahang vizsgálaton, ahol vizsgált az orvos, és egy pillanatra így csöndett, így szóval tartott végig, és akkor egyszer csak így rámerett a képernyőre, és így csöndbe lett. 1, 2, 5 másodpercig. És nagyon megijedtem. És akkor kérdeztem, hogy bocsánat, hagyd kérdezzem meg, hogy a csönd az mit jelent nálad, mert nem magázottam vele, egy fiatal orvosról, de magázottam, hogy bocsánat, doktor úr, a csönd az bajt jelent? És mondta, ó, de hogy is, ne, nyugodjon meg, semmi, ez a csönd, csak valami, de koncentrációra volt szükségem, hogy talált valami kis vackot, és akkor megnézte, hogy beleézett, furta jobban a testembe azt a fejet, azt az ultrahangos fejet, és akkor megnyugodott ő is megint. De mondta, hogy ez nem azt jelenti, ez a koncentráció. De akkor én megijedtem. Tehát, hogy mondjam, igen, számolok vele, tudom, hogy van ilyen, tudom, hogy ez egy létező dolog is bármikor utolérhet, de még nagyon távoli dolognak értem. Különben így 55 éves fejjel újra apuka lettem, a közelmúltban van egy 5,5 éves kisfiam, tehát 50 évesen bemertem még ezt vállalni, amitől különben nagyon rettegtem, de szerintem ez is hozzátett tehát hogy azért fiatalít az emberen egy ilyen...
Vagy legalábbis összekapja magát.
Abszolút, hát muszáj. Hát, figyelj, nekem az volt a legnagyobb rettegésem, hogy az óvodában azt mondják majd, hogy nagypapa érkezett a gyerek, és közben ugye rendszeresen járok az óvodába, egyszer sem mondták még ezt, meg majdnem minden apuka ennyi idős, mint én vagyok. Tehát egy kicsit megváltozott a világ. És tehát nem én vagyok a legöregebb fazon az óvodában, de biztos, hogy ez is hozzátett ahhoz, hogy én azt gondoljam, hogy ezt az egészet még szerintem távol tudom magamtól tartani.
Amikor azt mondod, hogy az egész is távoltartás, az nagyon reflektál arra, hogy a társadalom áll ehhez a kérdéshez. Ha ez egyáltalán kérdés, leginkább válasz szerintem.
Igen, hogy ez nem az én problémám. Figyelj, szerintem az emberek nem a haláltól félnek, hanem az oda vezető úttól, a halál előszoba, az agóniától félnek az emberek. Én is attól félek. Hát a halál, az ki tudja, az majd...
De jó, de ez a kívánságműsor lenne, akkor te mit választanál? Ugye van ez a 30Y szám, hogy színpadon halni meg, nem is így csatában, vagy rengeteg dalszöveget lehetne idézni, tehát, hogy kinek milyen a vérmérséklete, vagy a elkötelezettsége, akár a hivatása, vagy a, nem tudom, az élet dolgai iránt, szóval, hogy mit vizionálnál? Tehát ugye régen az emberek természetes módon otthon haltak meg, jó esetben a szeretteik körében, igen, vagy akár elvonultak, hogy ne zavarják a törzset ezzel. Tehát nagyon sokfajta metódust ismerünk. Mi lenne neked idézésen a legkomfortosabb?
Hát ebben nagyon egyszerű válasz. Hát nyilvánvalóan az a legjobb, hogy egyszer csak nem ébrednék föl, de ez valamikor nagyon sokára szeretném.
Egyébként pont így képzelem halált, hogy elalszom, mint hogy egy villany lekapcsolás, hogy sötét.
Ugye képzeld el, amikor a legnagyobb fiam ilyen 10 éves forma volt, akkor elment egy vitorlás táborba. Végig vitorlászta azt az egy hetet, ez egy nyári tábor volt, és utána odajött hozzám az oktató lány, ő nem edző volt, hanem ilyen vitorlás oktató, és mondta, hogy szerint a Tomi az tehetséges. Vigyem el Timuhoz. Timu egy legendás vitorlás edző volt, a Velencei tavon volt ő edző, és elmentem a Velencei tó partjára, fölhívtam előtte a Timót, mondta, hogy persze megnézze, és találkoztam Timóval, és így jött, így messziről érkezett, egy csónakházak közül, és miközben jött, közelített fejem, akkor azt gondoltam, hogy úristen, hogy lehet valaki ennyire szimpatikus, tehát így messziről. Tehát, hogy egy ember jön felém, aki kevés ilyen rokonszenves embert láttam még életemben. És akkor elkezdtünk beszélgetni, Tomival is váltott néhány szót, és akkor is az annyira fantasztikusan értett a gyerekekhez, és utána elkezdett a Tomi hozzájárni vitorlás edzésre. És különben rendszeretetre tanította a gyerekeket a természet szeretetére, de a maga módján, mint egy tökéletes pedagógus, pedig ő nem pedagógus volt, hanem egy vitorlás edző. És egyszer kim voltam külföldön, és fölhívott a feleségem, aki azóta volt feleségem, de nagyon jó a kapcsolatunk, fölhívott Enikő, és mondta, hogy nagyon nagy baj van. És mondom, úristen, mi van? Azt mondja, képzeld el, meghalt a Timu. És képzeld el, hogy amikor ezt kimondta az elekő, meghalt a Timu, fiatal, jóval fiatalabb volt, nem 40 körül volt a Timu, akkor összecsuklottam. Képzeld el, kiment a lábamból az erő, és térdre estem, és napokig bőgtem. Tehát, hogy ez az, ami ő különben elaludt. Tehát innen jutott eszembe ez az egész történet, mert hogy mit szeretne az ember elaludni, azt nyilvánvalóan. De hát ő nagyon fiatalon aludt el. Tehát, hogy az ilyen igazságtalan. És ő nem volt belekalkulálva nekem abba. Tehát az ember elveszti a szüleit, vagy elveszti a nagyszüleit, az úgy, hogy mondjam, ez a akármennyire fájdalmas, de ez egy megmagyarázható dolog, és értjük, és tudjuk, és mindenki azért valamennyire próbál erre felkészülni. De engem kevés embernek a halála rázott meg annyira, mint a Timunak a halála. Pedig alig ismertem, sokszor találkoztam vele, de nem voltunk barátok, időnként voltunk együtt vitorlázni a szülői napokon, akkor megmutatta, hogy mit, hogy csinál, és de nem voltunk összejáró barátok. És mégis az ő halálhíre, majd figyelj, az előbb, mikor mondtam, akkor gomboc volt a torkomba, tehát nem voltam közel a síráshoz, de úgy éreztem, hogy a könnycsatornáim aktivizálódnak. Szóval az ő halála például nagyon megrázott, és nagyon igazságtalannak tartottam, hogy ilyen fiatalon egy ilyen tehetséges ember eltávozott. Tehát visszatérve arra, hogy mi a legjobb, akkor természetesen mindenki a halálhoz vezető utat, ezt a sokszor nagyon pokoli fájdalmakkal együtt élni, vagy lehet csillapítani, de hát akkor is akkor tapaszokkal, meg morfium, meg annak a mellékhatásai, aki látott már, tudja, hogy ez rettenetes. Hát akkor jobb elaludni, de hát minél később.
Tehát nem fogod fel úgy, hogy akár lehetne ez egy nagy életvégi kaland, amit érdemes megtapasztalni.
Nem érdekel.
Amikor a Karinti Frigyes meglátogatta Kosztolányi Dezsőt a halálos ágyán kórházban, akkor odaült mellé, és akkor azt mondta neki, hogy Dide, ez is jó lesz valamire. És ugye te elnevetted magad, mert Karin, ez egy humoros mondat,
igen,
is, de lehet szemlélni, de ugyanakkor sok feneke van, ennek a mondatnak. Tehát egyrészt ugye a művészi felhasználhatóságra
hát
is
utal. Nyilván arról van szó, persze.
Meg az utazásra. Tehát az az ív, az nem is tudom, itt ér véget, de meg lehet tapasztalni, vagy itt folytatódik. Nyilván ez mindenkinek a spiritualitásától függ.
Én a fájdalmat nem akarom. A fájdalmat nem. Tehát attól félek a legjobban. És én láttam, pont most a közelmúltban vesztettem el egy nagyon közeli barátomat, pontosan egy barátomnak a feleségét, aki szintén nagyon közel állt hozzám, az én mostani páromnak az egyik legközelebb barátnője, együtt járnak a mai napig a gyerekeink óvodába, tehát onnan datálódott ez az egész dolog, és egy hosszú agónia után vesztettük el, nagyon fiatalon, 40 évesen, egy 6 éves, meg egy 3 éves kislánnyal, tehát hogy ez egy nagyon igazságtalan halál, és megint láttam azt, hogy milyen pokoli tud lenni ez a bizonyos halálhoz vezető út. Köszönöm szépen, én ebből nem kérek akármekkora élmény, meg akármennyi, akár jó lesz-e valamire, vagy akár nem lesz jó valamire. Én ezt szeretném elkerülni, úgyhogy...
De ez tök érdekes, nem, hogy például a sportban, meg egy csomó dologban azt tiszteljük, hogy a küzdelem, az mennyire értékes, az a vele járó szenvedés mennyire értékes, és hogy pont a halál tusában ezt szeretnénk eliminálni.
Én például mindig szerettem volna nagyon nagy sportember lenni, de én nem tudnék, mint te végig rohanni, meg lebiciklizni, meg átúszni, meg, tehát hogy én, nekem ezek a fajta küzdelmek kimaradtak az életemből. Figyelj, nekem mindig a sport az életemben egy olyan dolog volt, amit így tudom, hogy kell, meg jó, meg nagyon sokan rajonganak, de én például futni gyűlölök. Tehát én vízilabdáztam gyerekkoromban, és amikor a Szigetet futottunk, én már gyerekkoromban rosszul voltam
de a futástól.
És soha nem értettem, hogy mit élveznek az emberek a futásban.
De nem a futástól akartam ezt kihegyezni, hanem arra, hogy nem lehet, hogy ez a komfortosság, tehát 20. századi embernek a kívánsága.
De én nem vagyok küzdős típus. Én az életnek a bizonyos területein, ha kell, akkor küzdök, természetesen szakmai dolgokban nagyon sokszor kielehetetlen vagyok, de van, amikor én hátralépek, és azt mondom, hogy küzdjön a nem tudom melyik testrészem. Tehát, hogy nem akarok ezzel, tehát, jó, nem hogy mondjam, ennél bölcsebb vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy nem mindig van értelme küzdeni, szerintem. Uh-huh. Nagyon érdekes, mert most ettől az interjútól teljesen függetlenül, pont a valamelyik nap újra olvastam, nem újra néztem, hanem újra olvastam, hogy a Székelyivel csináltam, talán az egyik utolsó interjúját halála előtt, nem tudom, hogy én voltam az utolsó, de tök mindegy. És már nagyon beteg volt, én a Székely gyerekkorom óta ismertem, mert nem a szüleim révén, a magam kapcsolatteremtő képessége folytán mondhatom azt, hogy egy fiatal koromban egy kicsit a barátom lett a Székely, akkor már akkor egy befutott jelentős színész volt, és együtt sétáltattuk a kutyát, különben ennyi az egész. Neki is volt kutyája, nekem is volt kutyám, és akkor esténként sétálgattunk, beszélgettünk, és én nagyon büszke voltam gimnazista gyerekként, hogy nekem ilyen nagy ember az egyik barátom, mint a Székely József. Aztán utána természetesen én elköltöztem, vagy nem tudom én, tehát hogy nagyon sokáig nem találkoztunk egymással, én rádiós lettem ki, és a televíziós lettem, és mindig, hogyha találkoztunk onnantól kezdve, ő mindig megölelt, és mindig szia, and, és mi van, ez nagyon
szokik kedves volt. Ember.
Nagyon elképesztően kedves ember volt. És én, amikor megtudtam, hogy beteg, ugye van az újságírásnak ez a hogy mondjam, legnehezebb, de elkerülhetetlen része, hogy ilyen kvázi búcsú interjút csinál az ember valakivel, akivel meg tudja, hogy beteg, mert ez kell.
És ezt hogy közlöd? Elmondod pacekba?
Hát most nem, ez nem így, hogy búcsú interjú, ez így természetesen nem így, de...
Tudja mindkét fél.
Úgy is tudja, hogy pontosan tudja, hogy miről van szó, hanem szervusz, Jóska, szia, Andrés, és akkor tudom, hallottam, olvastam, remélem, és hogy leülnél-e velem beszélgetni. Tehát a búcsú szó az természetesen nem hangzik el. És de mindegy, elkészítettem vele az interjút, mert nagyon-nagyon szép lett. a Városligeti műjégpályán át találkoztunk. Láttam, hogy jön a Jóska, és akkor nagyon megijedtem, mert láttam, hogy úristen, ő tényleg nagyon beteg, és hogy biztos nem fog tudni odáig elsétálni addig a padig, amit én kiszemeltem, hogy ott fogok vele beszélgetni, és akkor sokkal közelebb egy padra ültünk fel, és akkor mindegy, és nem is akarok belemenni, mert tényleg egy nagyon, nagyon szépen néző, és mondott egy mondatot, ami szerintem nagyon jó, meg nagyon illik is ebben a műsorban, ő azt mondta, hogy a halálfélelem az csacsiság. Így. Lehet, menni az ilyen, és akkor, mert hogy nem a haláltól kell félni, a halál az tök jó. Hát, hogy az van, lezár, vége, taps, még ezt is mondta, hogy taps. Hanem az odavezető út, tehát ő is az agóniától félt. Tehát még ki is mondta ezt a szót, hogy az agóniától félek. Tehát, hogy, és akkor ő már nagyon beteg volt, nagyon sok fájdalommal élt együtt, de még játszott. Még játszott a Madácsban, el is mentem egy ilyen egyik utolsó.
És a Belvárosi Színházban is játszott.
Ott is játszott. Én a Szerelmes Shakespeare-t láttam tőle utoljára. Egész nagy szerepe volt benne, és már akkor ő tényleg nagy fájdalmakkal élt együtt, de én elhittem neki azt, hogy ami kim van a színpadon, addig őt az egész nem érdekli. Tehát, hogy annyira a színészetet... Neked magyarázom, hogy ez tényleg az a fajta beleélés az követő taps, az tényleg egy fantasztikus dolog lehet, amit én belülről nem ismerek, de így kívülről látva az elképesztő volt. De ez a mondat az szerintem erős, hogy a halálfélelem az csacsiság, és ez annyira rájellemző, és nem szoktam ezt a szót használni, hogy csacsiság, ezt itt háromszor hallottam életemben, de ez rájellemző ez a szó.
Képzeld el, hogy a szinkronizálást a Jocó halálával hagytam abba, pont miatta. 86 óta szinkronizáltam, és
20 évig volt a szinkroncsalád.
20 évig csinált a leghosszabb szinkronizált magyar sorozat, és azt mondtam, nélküle nem lehet ezt folytatni, és igen, nagyon-nagyon szerettem.
Ja, de akkor hagytad abba, amikor a Jocó meghalt?
Nem láttam. Eleve nem láttam már értelmét ennek az egész szinkronizálásnak. Sajnos ez egy nagy tév volt az én életemben, de így, hogy a Jocó nélkül, pláne. Na de zárójel bezárva, tavaly a műsorodban volt egy szép anyag a gyerek hospice-ról, Tábita házról.
Így van.
Ott elmondtad a végén, hogy teljesen tévedéssel van, olyan egyet értek, hogy a hős szót ráhúzzák sportolókra, gyakorlatilag devalválják a szónak az a
jelentését. Van.
Én azt gondolom, hogy a hős szónak az a jelentése, hogy mint a tűzoltó, tehát aki valahonnan
pontosan
kimegy, azok az emberek hősök, akik oda bemennek.
Pontosan.
Szóval...
Mert amikor akár egy fontos mérkőzésen valaki berúgja a döntő gólt, ne nevezzük már hősnek.
Hát munkaköri kötelesség.
Munkaköri kötelesség. Abszolút, nem hős. Könyörgöm, nem hős.
Jó. Na de oda akarok kiukadni, hogy ahogy említetted korábban, hogy ez az élet természetes rendje, hogy az ember elveszti a szüleit. De amikor az élet természetes rendje megfordul, és ő neki kéne jönni a sorba, de nem ő jön. Az egy baromi nehéz helyzet.
Nagyon igazságtalan helyzet. Az egy nagyon igazságtalan helyzet. Szerintem az feldolgozhatatlan. És most nem akarok ilyen istenhit, nem istenhit kérdésből belemenni, Isten ments, mert nem nyilván az ember, ahány ember annyiféleképpen gondolkodik erről az egészről, de ilyenkor azért azt gondolom, hogyha valaki egy ilyen borzalmat él meg, akkor azt gondolja, hogy miért nem, hogyha van, akkor miért nem foglalkozott ilyen külön projektként az én gyerekemmel a jó Isten. Tehát, hogy ez mennyire igazságtalan, hogy egy szülő elveszti a gyerekét. Tehát számomra felfoghatatlan.
Ugye sokszor van az, hogy egy szülő, aki látja a gyerekét szenvedni, azt mondja, hogy cserélnék. Legyek én ott.
Egyértelmű.
Hogy ez miért fordul meg, vagy talán megfordul, kérdezem, a szüleink esetében?
Ez jó kérdés, különben most így gondolkodom is, az nem is kérdés, hogy Isten ne adja komolyan, tehát hogy ezzel komolyan ezek a kérdések, de hogyha bármelyik gyerekemet azonnal cserélnék, hát nem is kérdés, nulla gondolkodás, persze. Hogyha áldozhatnék, akkor a szüleim kapcsán is voltak ilyen gondolatok, de ott az ember mivel tudja, hogy ez egy, az egy folyamatnak a vége, az életüknek a vége, és hogyha egy szép kort megért emberről van szó, egy 80 év feletti emberről, akkor azt gondolja, hogy akármennyire borzalmas, meg nem, azért mégiscsak ez az életrendje. Most nem akarok ilyen nagyon közhelyes dolgokat mondani, de így valahogy akkor nem jut az eszébe az embernek, hogy ez, ami a gyerekével kapcsolatban eszébe jut. És ez szerintem én nálam így volt. Nyilvánvalóan voltak olyan pontok, amikor az anyu szenvedett, apu nem szenvedett, ő másképpen halt meg, de anyu szenvedett, akkor mond az ember olyat, és gondol is halálosan komolyan, hogy átvennék valamit a szenvedéséből, de jó lenne, hogyha ebből valamit átvernék, de az a fajta totális önfeláldozás, amit az ember a gyerekével kapcsolatban érez, szerintem pont ezek miatt, amit mondtam, nincs meg a szüleivel kapcsolatban. Van egy történet, amit el akarok mesélni. Itt a Hospice házban készül ez az interjú, és ugye most is, amikor bejöttem, akkor ugyanazok találkoztam a főnővérrel, megpuszítottuk egymást az igazgatónővel. Tényleg nekem jó érzés ide bejönni, mert olyan emberekkel találkoztam, akik tudom, hogy fantasztikusak. És ugye ez a fiatal ápoló, akiről meséltem, hogy az anyu mennyire rajongott érte, őt egyszer megvestem, teljesen véletlenül. Este jöttem be anyuhoz, ugye itt szabad a lehet jönni bármikor a hozzátartozókhoz, tehát nincsen látogatási rend. Nem tudom, hogy ez a Covid alatt hogy volt, én anyukám a Covid előtt halt meg.
Hála pénz sincsen, tegyük hozzá.
Hát hogy, itt az elképzelhetetlen. És egyik este jöttem be, és nyitva volt résnyire az egyik szobának az ajtója nyitva, és ez egy dupla ágyas szoba volt. És az egyik ágyon ott feküdt egy bácsi, nagyon idős bácsi, szerintem 90 év fölötti, 100 év körüli bácsi, és már nagyon hófehér volt az arca, már mozdulatlanul feküdt, de még élt egyértelműen, tehát lehetett látni, hogy vesz a levegét. Ott ült mellette ez az ápoló, és borotválta az arcát a bácsinak. Rám ez olyan mély hatással volt ez az egész, meg ez a kis jelenet, ez a 20 másodpercig láttam, úgy éreztem, hogy valami olyan dolgot látok, ami nem rám tartozik, ez két embernek a csodálatos belügye, az egyik, aki borod, másik, hogy így tovább is léptem, de így tehát lefutóztam az egész, vagy lefilmeztem az agyammal a történetet, de tovább léptem, mert nem voltam jogosult ennek az egésznek a nézésére. Szép különben, szép megnyírt bajsza volt, még arra is emlékszem. Tehát ő valami olyat tett, amire biztos, hogy a bácsi nem kérte meg, mert hiszen már nem tudott kommunikálni. A hozzátartozók nem hiszem, hogy kérnek ilyet, hanem ő egy olyan dolgot adott meg a bácsinak, amitől még ebben a közvetlenül halála előtti stádiumban, amikor már csak fekszik valaki, akkor is lehet, hogy embernek, jobban embernek érzi magát, és nem egy haldoklónak. Tehát látszott, hogy ez a bácsi egész életében szépen volt nyírva a bajsza, tehát odafigyelt magára, és ott a szürkületben ott. Tehát ő nem látta, hogy én látom, nem a külvilágnak csinálta, hanem csak onnan fogta és oda ment is meg. Hát ez valami fantasztikus. Tehát, hogy ez hogyha elkészülne, majd nem tudom én, vagy lepörög az életemnek a filmje, vagy szokták mondani, hogy van ilyen, szerintem különben van, de mindegy, hogyha majd lepörög ez a nem tudom hány perces film, akkor ez a jelenet néhány másodpercben biztos, hogy benne lesz. De ez az igazi önzetlen csoda, amire itt különben tényleg, amit én itt láttam, szemtanúja voltam sok ilyen hasonló történet. Tehát ez egy fantasztikus hely szerintem.
Hát ez amit elmondtál, ez a méltóságról és a tiszteletről szól.
Pontosan. Egyértelműen.
Tehát a legtöbb, amit talán egy ápoló, vagy egy ember, egy hozzátartozó tehet a haldokló mellett, az, hogy úgy kíséri talán, hogy az emberiesség
igen,
lebeg a szem előtt, igen, és a cselekedeteiben.
Igen.
Haldoklót kísérni, az az emberi szolidaritásnak egy nagyon magas rendű formája.
Igen. Különben...
És ezt tartjuk távol a társadalomban.
Igen. Különben, hogy ugye az ember ilyenkor fogadkozik. Tehát tudod, is, nem tudom, hogy ismered, de szerintem igen, mert azt gondolom, hogy szinte minden ember, amikor mit tudom, megmenekül, tehát kiderül, hogy jaj, mégsem vagyok beteg, akkor azt mondja, hogy na, innentől kezdve sokkal egészségesebben fogok élni, nem iszom alkoholt, nem gyűjtök rá cigarettát, mit tudom én.
Hát akkor van az
égen, ezek a nagy fogadkozások, de aztán utána megint jó lesz a vérleletünk, és utána hát azért ígyunk már belefér, ígyunk már egy kis hozból. Tehát vannak ezek a fogadkozások, és szerintem nagyon sok ember úgy ment el innen a hospice házból, hogy azt mondja, hogy ő majd visszatér ide egyszer önkéntesként. És
nagyon sok érintettből lesz önkéntes.
Sok. De azért szerintem többen nem jönnek, mint amennyien fogadkoznak. És én is az a fogadkozós típus voltam, és képzeld el, hogy odáig eljutottam, ugyanis ja, volt meg egy fantasztikus élményem így a hospice házzal kapcsolatban, hogy ide be lehet hozni kutyát. A karcsika, anyám nagyon szerette karcsikát, az én kiskutyámat, aki különben most is itt van velünk, és simán bejöhetett, és volt egy másik néni egy másik szobában, aki még mozgékony volt, és akkor ő is megölelgette karcsikát, és akkor láttam, hogy ez valami olyan elképesztő boldogság, így a kutyával való találkozás, és korábban különben más kórházi osztályokon is láttam ezt, hogy jönnek elő az
állatterápiát.
Az állat nagyon működik. És én ezt el is, ráadásul Karcsika annyira részvételesen tudja ezt az egészet csinálni, olyan, mintha értené, szerintem különben érti is. Másképpen viselkedik itt a hospice házban, mint bárhol máshol, tehát valahogy megérinti ez az egész dolog őt. És elhatároztam, hogy vele elvégzem ezt a segítő kutyás tanfolyamot, amikor nem egy egyszerű dolog, azt gondolja az ember, hogy bármilyen kutyából lehet segítő kutyát faragni.
Segítő kutya, miben segít? Vagy ez hospice-nak segítő
akár,
kutya?
Igen. De nincs olyan, hogy terápiás kutya, nincs olyan, tehát az én kutyám csak a hospice-ra jó, tehát nincsenek szakosodások, hanem egy ilyen típusú kutyának óvodában, bölcsödében...
Tehát nem speciális a feladat, mint a vakvezető kutyának, hanem csak úgy kedves.
Ez egy nagyon komoly vizsga, és ezt végig kell csinálni, és odáig már eljutottam, hogy valakivel beszéltem, és már többször beszéltem, és hát fogunk találkozni, és ezt így a fejembe vettem, mert őben látom, hogy van benne ilyen fajta indítatása. Ugye én meg nagyon szívesen azt gondolom, hogy én nem vagyok ehhez elég, meg nem vagyok talán annyira elhivatott, vagy nem vagyok annyira jó ember, vagy mit tudom én, mi nem vagyok, de így ketten együtt arra azt gondolom, hogy képesek lennénk, hogy így vidámságot adjunk így utolsó napokban, és lehet, hogy egyszer én is fogom magamat szánni erre az egészre, de azért 100%-os bizonyossággal nem tudom ezt állítani. De jó lenne, örülnék neki.
Tök jó. Hát te vagy a szikrő, meg a gáz lett ebben a projektben. Mondtad ezt a szót, hogy hála. Én is ezt tapasztalom, hogy azok az emberek, a szerettük, most mindegy, hogy a hospice, vagy más helyen, de méltósággal tudott elmenni, akár a szenvedésnek a tüneteit csillapítva. Azokban ez a szó automatikusan fölmerül. Nagyon sokszor találkozunk azzal is, különböző saját vagy hallott esetek kapcsán, hogy a harag, a tehetetlenség, a traumatizáltság jön elő. Most mondjuk ki kórházi esetekkel kapcsolatban, 10-ből 7 ember kórházban hal meg, minthogyha ott erre nem lennének berendezkedve, technikailag valószínűleg megvannak tehát megvan az eszközparkjuk, megvan a szakmai hozzáértés, de az ez...
Az a fajta empátia, igen. Meg ez egy szakma. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle fajta haldokló van. Vannak a kedves aranyosok, akik vannak, akik haragszanak a világra, vannak, akik öröngenek, mert borzasztó igazságtalannak érzik, hogy nekik fájdalommal kell élni, és megharagudnak mindent, megharagudnak a külvilágra. Ezeket sokkal nehezebb lehet kezelni, mint a, Tehát ez egy szakma, amit ugyanúgy ki kell tanulni, mint minden szakmát. Sőt, ez egy sokkal nehezebb, mert ugye itt van egy csomó lelki vonatkozása. Nyilvánvalóan azon túl, hogy valaki ennek erre alkalmasnak találja magát, itt nagyon sokat kell tanulni, hogyha valakibe szeretné idejönni önkéntesként.
Baromi kevés ilyen ház van, az esély sincs meg arra
tudom,
hogy valaki egy ilyen helyre bekerüljön. Tehát olyan, mintha ez egy
minden
ilyen protekció
korát,
lenne, vagy város, pedig nincs ilyen, csak egyszerűen aránytalanul.
Aránytalanul nincs minden kórházban fülészet, meg járóbeteg szakrendezés, meg mit tudom én mi, de hogy az ilyen nagy kórházokban komoly osztályok kellenek, hogy legyenek, akik kifejezetten a hospice résszel foglalkoznak. Érthetetlen. Van egy-két kórház, ahol van, de hát ez a kövesebb.
Rengeteg műsort csináltál, és azokban rengeteg szavazás is volt. Tehát talán volt szavazás az eutanáziáról, hogy állapodsz?
Eutanáziát azt hiszem, hogy soha nem mertem megkérdezni. Ezeket a nagyon bonyolult kérdéseket nem merem így nem azt nem merem, nem akarom így egy kérdéssel elidézni.
Egy bonyolult kérdés? Nem egy fekete-fehér kérdés? Mert szerintem egy szavazásnál, hogyha föltennéd azt, hogy szeretnél méltó körülmények között tisztességgel elvenni,
ez így egy jó
99,9% csak
persze.
A mellé
akik elrontják. Igen. Meggyőződésem, hogy az embernek joga van megválasztani azt, hogy akar élni, vagy nem. És hogyha nem, hogyha valaki olyan gyógyíthatatlan betegséggel küzd, és nem akar szembefordulni egy nagyon lélekörlő és fizikai fájdalmakkal telített fél évnek, három hónapnak, két hétnek, bármennyinek, akkor joga van azt mondani, hogy ennyi volt, köszönöm szépen, kérek szépen el segítséget. És tehát, hogy én hiszek az eutanázia jogosságában, én azt gondolom, hogy senkitől nem lehet elvenni ezt a jogot, hogy ezt valaki gyakorolja. Én ezt gondolom. De mivel egy annyira politikailag, meg vallási szempontból is egy annyira átitatott kérdés ez, amiben gyakorlatilag csak magamra rántanék egy csomó bírálatot, én ezért nem álltam neki ennek az egésznek a megszavaztatásának. Úgyis mindenki tudja a saját, minek ezt megszavaztatni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy felesleges támadásoknak tenném ki magamat. Én azt gondolom, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy megválaszol, hogy akar élni, vagy nem. Nem is tudom, hogy maradhatunk mi még mindig tényleg ilyen középkorúak, hogy ezt az egész kérdést így elhesegetjük csak azért, mert akár vallási, akár politikai kérdést csinálnak belőle. Én azt gondolom, hogy illetve nem akarom, hogy mindenki a saját bőrén tapasztalja azt meg, de azt gondolom, hogy mindenki, akinek most esetleg van egy szilárd álláspontja, az megváltozhat, hogyha olyan helyzetbe kerül, hogy biztos, hogy gyakorlja. Ugye erre szokták azt mondani, hogy nincsen ateista haldokló. Én meg azt mondom, hogyha valaki olyan pokoli fájdalmakkal él, akkor lehet, hogy azt szeretném mondani, hogy idáig és ne tovább, de erre most nincsen lehetőség.
Hogyha igény, meg ilyen elsőprő társadalmi szükségletek lennének erre, most nyilván ez egy hipotézis, akkor miért nincs mégsem megteremtve az ezekhez szükséges?
De nem csak ez nincs megteremtve. Hát nincsenek rá, tehát nagyon, nagyon ritka, vagy nagyon, én még nem is nagyon láttam olyan nyugdíjas házat, tehát most nem a haldok öregek otthonát,
igen.
Ahol most értelemszerűen van, ahol nagyon-nagyon sok pénzért nagyon szuperek a körülmények, de ott nagyon sok pénzt kell fizetni. De azok, akik nem tudnak sok pénzt fizetni, azok meg nincsen megteremtve az, hogy méltó körülmények között legyenek az életük mondjuk utolsó 10 évében. Ilyen sincs. Mutasson már valaki egy darab olyan otthont, ahol nem tényleg 100 milliókat kell, vagy 10 milliókat kell letenni ahhoz, hogy valaki bekerüljön, és öregként ott tudna lenni.
De ez tényleg talán csak azért van szerintem, mert a hospice-ra, vagy az ilyen intézményekre egyszerűen rányomják azt a bélyeget, hogy beengedik a halál. Tehát mint egy irányú út. Míg a kórházban van egy ilyen illúziója az embernek, hogy Hát onnan akár ki is lehet jönni. Egyébként a hospice-ból is ki lehet jönni adott esetben, följavítva és otthon meghalni. De valahogy a kórház, ami mindig ezt a, mégiscsak ezt a két irányú utat asszociáljuk.
Igen. Mert ez a legnehezebb, amikor anyuval is ez volt a legnehezebb, hogy ezt az egészet közölni neki. Mi apuval megpróbáltuk, nem nevezzük lódításnak, megpróbáltuk hazudni anyámnak, hogy tehát nem is ez, nem is hospice-ből, de aztán különben a hospice-nak van egy szabályzata arról, hogy nem lehet hazudni azt, hogy mi nem a hospice-ba hozzuk, hanem egy sima átlagos kórházi osztályra, ahol vannak, tehát hogy esetleg a más, tehát ki lehet jönni az ajtón, de azért azt mondtuk anyunak, hogy hát innen nem mindenki koporsóba jön ki, meg itt azért van fájdalomcsillapítás profiban tudják figyelni, tudnak rá éjjel-nappal, be tudják adni azokat a gyógyszereket, amiket kellenek. De hát ugye azért tudjuk, hogy a hospice házban már nincsen kezelés. Tehát a betegséget már nem gyógyítják, ami kell, a gyógyszerek meg elő vannak írva, azokat kapják természetesen, de itt már nem a gyógyítás a cél, hanem az, hogy megfogják a kezét és elkísérjék.
Hát nem is siettetik, és nem is lassítják a folyamatot. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Arra emlékszel, hogy milyen körülmények között hagyta ott anyukád a lakást, ahol élt? A hospice-nál mindig fölmerül ez a kérdés, hogy az, aki ide bejön, az most tudja, hogy akkor én most látom utoljára ezt a nappalit, most fogom a kilincset utoljára bezárni, most veszem föl a kabátomat utoljára az előszobában.
Igen, borzasztó lehet, különben nálunk másképpen zajlott, mert mi kórházból hoztuk, de ő egy ilyen hosszú kórháztúrán volt, hogy volt ebbe a kórházba, abba a kórházba, amabba a kórházba, volt egy másik kórháznak a már egy hospice részlegén is, akkor onnan mégis csak vissza átvittük egy következő helyre, és végül is a kórházból érkezett, tehát neki nem volt ez, hogy kilép utoljára a lakás ajtán. Azt különben én az édesapámnál tapasztaltam ezt meg, ott én voltam az, aki utoljára hívott hozzá mentőt, ő egy nagyon élete utolsó 10 évét egyre rosszabb és rosszabb tüdőállapottal élte meg, ő egy COPD-s, krónikus COPD-től szenvedett az élete utolsó éveiben, már a végén oxigénpalackkal, állandó oxigénnel és folyamatos tüdőgyulladással, és mindig időként belobban neki, akkor mentünk a kórházba, akkor kijött, megint belobban, megint mentünk a kórházba. Hát én nem is tudom, hányszor hívtam hozzá mentőt, meg hányszor vittem én villamosi nekem rohanva, vagy buszában, amikor nagyon nem jellemző rám, de azért ilyenkor az ember ugye rohan, és de még többször mentünk mentővel. Covid első hullámának az elején, amikor megint belobban, nem Covid volt, mert tök érdekes, hogy olimpikonok haltak meg a Covidban, apám, akinek gyakorlatilag nem volt épp légző felület a tüdejében, ő nem kapta el a Covidot, elképesztő. És amikor utoljára hívtam hozzá mentőt, akkor éreztem, hogy most fogunk utoljára kimenni a műterem lakásának az ajtaján, azt így megéreztem.
És ő?
Az a baj, hogy ő is, és mérges is volt rám apu, mert nagyon ziált, nagyon nem kapott levegőt, és mondtam, hogy apu, mentőt kell hívjak, és ő pedig mondta, hogy nem akarja, mert mondom, mentőt kell hívni, mert nem tudok mit tenni, hogyha most nagyon rossz volt az állapot, tényleg alig kapott már levegőt, és mondom, hogy és hát azon akkor végül belenyugodott, ő mindig tudta, hogy be kell menni, de most nem akart, pedig be kellett. És lehet, hogy ezért, valószínű, hogy ezért, mert akkor ő is érezhette azt, hogy innen már nem fog visszatérni. És ő mérges volt rám. Ő soha nem volt rám mérges, mármint ilyen dolgok miatt, mert ő elfogadta az én döntéseimet, és akkor megérkeztünk a kórházba, akkor mérges voltam, és másnap másnapra elmúlt a mérge, és akkor másnap mondta nekem, hogy akkor már az intenzíven volt, és már tényleg mindenhol csövek, meg monitorok, meg hangok, meg gépek, meg pittyogás. És, de akkor még tudtunk egymással beszélni, és akkor mondta, hogy igazán volt, hogy nagyon-nagyon kellett, és most ő úgy érzi, hogy jobban is van már, meg minden. De én akkor már tudtam, hogy nagyon nagy a baj, hát ugye intenzív, és akkor utána már másnap már nem is tudtunk egymással beszélni, csak a csövek tartották életben.
Azt mondod, hogy ő megköszönte, hogy bevitted a kórházba, tehát nagyon ragaszkodott az élethez ahhoz, hogy így.
Persze, igen.
De hogyha ott a lakásban ő azt mondja neked, hogy András, hagyjuk, kérlek, maradj itt velem, nincs értelme. Te ezt végig tudtad volna csinálni?
Nem. Én, mert nagyon sokat gondolkodom, a párom az orvos, és ugye erről nagyon sokszor beszélgettünk egymással, akkor már megkonzultáltam vele is, mert ráadásul intenzív, aztán gyerekintenzívben dolgozó, és tehát akkor nem volt éppen ott velem, de természetesen telefonon konzultáltam, és ő is azt mondta, hogy egyértelműen kórház. Tehát, van egy olyan helyzet, amikor az embernek meg kell hozni egy olyan döntést, ami nem feltétlenül az ő jogköre. Tehát apám, hogyha azt mondta volna nekem, azt parancsolta volna nekem, hogy ő nem akar bemenni a kórházba, mert ő most azt gondolja, hogy meg fog halni, és ő itthon szeretne meghalni, én akkor is meg akartam volna menteni az életét. És azt mondtam volna, hogy akkor is menjünk be a kórházba. Nem tudom, hogy mit kell egy ilyen helyzetben csinálni egy haldoklóval. Nem tudom megadni neki azokat a segítségeket, amiket ilyenkor meg kell, nem értek hozzá, nem vagyok se lelkileg, se tudásban ehhez felkészült, és felülbíráltam volna az ő döntését, mint ahogy felül is bíráltam tulajdonképpen, és azt mondtam, hogy de, mert be kell menni, mert hiszen ott vannak az orvosok, ott van az intenzív osztály, és hát ha újra, számtalan szó fordítottuk őt vissza egy nagyon durva tüdőgyulladásból, és hát ha ez is egy olyan lesz, hogy visszafordulsz. Ha tüdejét nem dohányozta volna szét, akkor ő egy nagyon egészséges ember lenne a mai napig.
Anyukádra visszatérve, azt a filmet végig tudod pörgetni, ami itt zajlott a hospice-ba. Hogy élted meg ezeket a napokat?
Tehát úgy erről az egészre úgy gondolok vissza, mint egy ilyen, nem tudom, álom, vagy nem tudom, tehát hogy én akkor nem e világon voltam. Tehát, hogy akkor annyira összezsúfolódott az életemben annyi minden, az édesem haldoklása, az apám akkor már a súlyos betegsége. Most egyéb olyan dolgokat nem mondok el, amiket nem akarok, meg esetleg nem a külvilágra tartozik, de akkor így minden összejött. És akkor még ide bejárni a hospice-ba, kicsit olyan, mintha nem is velem történt volna meg. Utána úgy tényleg ilyen kötfátyol van az egész rajta. Visszagondolok.
Mi volt a legszebb pillanat?
Ez, amit az előbb elmondtam elként, pedig az nem is az annyival történt meg, hanem ez, hogy láttam ezt az emberségnek, meg az emberiességnek azt a fajta fokát, amit én nagyon kevésszer láttam életemben, ennél az ápolónál, ennek az öreg úrnak a borotválásánál. Tehát én most ezt komolyan mondom neked, hogy ennél szebb dolgot én keveset láttam egész életemben. Pedig hát mennyi mindent láttam már. De mégis az a pillanat, ahogy én lábújhegyen megyek, mert nem akarok senkit megzavarni, fölkelteni, de megyek be az édesanyámhoz, aki egy önálló szobába feküdt, egy ágyas, meg két ágyas szobák vannak, összesen 10 ágy, és lábújhegyen megyek, és egyszer csak látok valami olyat, amire nagyon... Én még ilyet nem látom, ez egyértelműen ez volt a legszebb. Tehát ennél maradandóbb dolgot nem tudok elmondani.
Az én anyukám 11 éves koromban halt meg egy autóbalesetben. Én is benne ültem ebbe az autóba, úgyhogy csak azért vagyok erre kíváncsi, mert nekem nem volt benne részem, hogy mit beszél az utolsó napjaiban egy fiú az anyjával.
Mert ez az autóbaleset, ez megint eszembe jutott valamit, és utána ne felejtsük el a kérdésedet, de... Amikor kérdezted azt tőlem, hogy mikor volt az első élményem a halállal kapcsolatban, akkor nem jutott eszembe egy történet, és ez az autóbaleset az eszembe jutotta. Gimnazista voltam, és ketten voltunk otthon a nővéremmel. Egy szombati nap volt, azt hiszem. És én voltam mondjuk 12 éves, 13 éves a nővérem, meg 16, 3 éves fél év van köztünk. És nem jöttek haza a szüleink. És mi lehet velük, ugye akkor még nem volt mobiltelefon, tehát nem tudta az emberi kinyomozni, hogyha nem jöttek a szülők, meg nem telefonáltak, akkor nem tudtuk, hogy mi van. És nem értettük az egészet, mert már otthon kellett volna lenniük. És egyszer csak halljuk, hogy jön a lift, ez ott volt a liftház közvetlenül a függőfolyosó előtt, ahol laktunk, és kinéztük az ablakot, és láttuk, hogy jön, apám egyedül száll ki a liftből. És bejött apám, és akkor mondta, hogy egy borzalmas dolog történt, autóbalesetet szenvedett édesanyátok, két autóval mentek valahova, apám mondta, mögötte lévő autóba, az előtte lévő autóba ült anyám, egy kollégájuk, egy másik hölgy, meg még valaki, és egy nagyon csúnya autóban esett, oldalon beléjük ment valaki, nem ők voltak a hibások, és azonnal bevitték intenzív osztályra, kivették a veséjét, összetört a medencéje, stb. Tehát egy nagyon durva autóbaleset volt, és akkor mentünk lefele a lifttel, mert akkor még nem tudtuk, hogy mikor visszamegyünk, akkor milyen hír fogad bennünket, csak értünk, jött haza, nem is, akkor annyira emlékszem, hogy azt mondta apám. Ja, még arra is emlékszem, hogy megjött, piros ing volt rajta, piros, és azon is lehetett látni, hogy rászáradt vér van az ingén. És tehát, hogy ő aktívan részt vett a mentésben, meg kihúzni az embereket az autóból, a feleségét, meg a kolléganőjét, az Egri Marit, és mindenhol sprickolt a vér, és akkor mentünk lefelé a lifttel, és akkor azt mondta apu, hogy most bemegyünk a kórházba, és akármilyen hírt kapunk ott, viselt férfiasan. És olyan fura volt, hogy ezt mondtam, mert ő nem szokott, nem használt soha ilyen szavakat, hogy legyél férfias, meg ilyeneket ő nem mondott nekem, viselkedj férfiasan. De akkor ebben a szituációban ő azt kérte tőlem ezzel a fura mondattal, amit különben mai napig nem tudok annyira értelmezni, mert hogy kell férfiasan viselkedni, nem mindig tudom. De nagyjából azt akart, arra akarta fölhívni a figyelmet, hogy lehet, hogy visszamegyünk, és már nem lesz anyám. Tehát, hogy ez nekem egy elég sok, első gimnazista voltam, pontosan emlékszem, most így visszagondoltam, és tehát, hogy egy fiatal ember így benne volt a pakliba, hogy akkor elvesztem anyámat. De aztán utána, hál' Isten, meg gyorsan felgyógyult, és egy vesével, meg összefortak a csontok, de tehát nem az okozta az időskorú halálát. Na, visszatérve a kérdésedre, ami úgy szólt, hogy...
Miről beszélgettek az utolsó napokban? Édes kis semmiségekről, emlékekről?
Emlékek, édes kis semmiségek. Semmilyen heavy stuff. Nővérem Amerikában él, és fölhívtuk őt telefonon párszor, behoztam a kutyát, akkor a kutyáról, az unokákról ugye mindig jó beszélgetni, de ilyen nagy dolgokról akkor már nem. Tehát, hogy és
addigra már kibeszéltétek magatokat az élet elmúlt évei során?
Igen, meg
te sem éreztél semmit fontosnak, hogy ott mondjál.
De én azokat nem kérdeztem meg. Na, se kérdeztem meg anyámtól, hogy hamvasztást szeretne, vagy koporsós temetést. Egyszerűen nem tudtam megkérdezni. És különben több az érdekes, hogy apám se kérdezte meg soha. Különben én már sokkal őszintébben élem le az életemet. Ez ilyen generációs gap, ez egy generációs különbség. Másképp, tehát, hogy én azt gondolom, hogy az én generációm már egy sokkal őszintébb generáció, mint a szüleinké voltak, és az én alattam, az én gyerekeim generáció, mert aztán végképp. Tehát, hogy én ezeket humorosan ugyan, de letisztáztam, hogy
veled mi legyen.
Hogy velem mi legyen, hogy ki mondhat beszédet, milyen zene legyen.
Ki nem legyen, lehet jelen a temetésre.
Lehet-e pap, vagy ne legyen pap, tehát hogy ezeket én letisztáztam ezeket a dolgokat előre. Ezt anyutól például nem mertem megkérdezni, én se. Tehát, hogy és ő sem mondta magától, Hogy tehát így ezeket a nagy dolgokat, amennyiben ezt nagy dolognak lehet nevezni, ezeket már hanyagoltam. Elmeséltem neki, hogy milyen sorozatot nézek most, hogy mit olvasok most. Tehát, hogy ilyen csomó olyan dolgot beszéltünk meg. Amikor utána jön az a stádium, amit apunál is, meg anyunál is már megértem, amikor már csak te tudsz beszélni.
És akkor sem voltak ilyen...
De akkor már ilyeneket mond az ember, hogy nagyon szeretlek, meg hogy csodálatos szülő voltál, meg így mond olyan dolgokat, amiket...
De ezt nem panelből mondod, hanem tényleg.
Tényleg, persze. Persze. És akkor mondja meg, megjön. Mi nem voltunk ilyen nagyon összebújó, vagy nagyon egymással érintkező, vagy ilyen folyton pusziszkodó, ölelkező emberek valamiért. Teljesen, ez is másképpen van az én gyerekeim vonatkozásában, mint a szüleim vonatkozásában. Valamiért ez így a mi életünknek nem volt a része, ami különben már az életem része a gyerekeim tekintetében, és meg is örülnék, hogyha nem kapnék tőlük folyamatosan puszikat. De valahogy ez a szüleimmel nem így volt, de ott, amikor már ők nem tudtak velem így, hogy mondjam, kommunikálni, meg akkor így simogattam a kezüket, meg az arcukat, tehát hogy volt, ami különben szintén egy ilyen furcsa érzés volt nekem akkor. Nem tudom, mert nem volt annyira az életemnek a része ez így, ebben a formában.
Hát most
de akkor kötelességemnek éreztem. Igen, így van. Gyerekként az ember természetes, hogy ölelkezve rajong a szüleire, és a később ez esetleg nem mindenkinél, de esetleg átalakult egy ilyen ritkább fizikálisan érintkezős formátum, nem tudom jól elmondani.
És úgy tudom, apukád is járt be anyukádhoz.
Igen, nagyon betegem. Nagyon beteg. Az egy nagyon szép látvány volt, hogy apám már egy bottal jár, de nem, tehát hogy a mozgásával nem volt igazából probléma, de volt ilyen kis botocskája, meg a légzőkészüléke. És volt egy ilyen mobil légzőkészüléke, amit ő különben nagyon sokáig restelt, vagy szégyelt, így a külvilág előtt, tehát mégiscsak egy csillagot lógott ki, így a füle mögött elvezetve, ugyan átlátszó, de hát azt mindenki látja, hogy ott egy lélegeztetőgép van az órában, és ő ezt resteltek, mert azt gondolnám, hogy én is restelném, mert az ember így ezeket a dolgokat resteli. És ő ezzel járt be, és ő nagyon sokat virrasztott, úgymond anyám mellett ült, mert még készített róla egy rajzocskát is, 10-12 órát itt ült a szobába, sokszor én is mellette. Nagy nehezen ki tudtam mi a cibálni, hogy együnk egy falatot valahol, van közeli kis kifőzdébe, vagy valahol, de általában már tényleg így csipegetve elvett nagyon keveset. De ő nagyon sokat volt itt, nagyon-nagyon sokat.
És amikor édesanyád meghalt, akkor férfiasan viselkedtél?
Tulajdonképpen igen, természetesen bőgtem, amikor megjött a halálhír, és apunál is, meg anyunál is, így ráborultam az ágyra, szinte ugyanabban a pózban, és így betakartam a fejem, és hosszú órákig bőgtem, de aztán utána például anyunál én mondtam a búcsúztató beszédet a temetésen, és kemény volt, de nagyon jól esett. Nagyon, egyrészt nagyon szépen megírtam, és nagyon szép volt, és nagyon jól esett, hogy ezt még így elmondhattam. Én hiszek, tehát én egy ateista vallásos vagyok, hogy természetesen hiszek egy csomó mindenben, amiben a vallásosok, meg egy csomó mindenben nem úgy, nincsen felekezetem pont emiatt, de például abban hiszek, hogy ő ezt a beszédet hallotta, meg azt is hiszem, hogy most is hallgatnak bennünket, meg nagyon tudom azt, hogy sokszor a gondolataimban össze tudunk kapcsolódni. Tehát én egyfajta túlvilágban feltétlenül hiszek, és azt gondolom, hogy ez így jól ki van találva az emberi gondolkodásban, ha van túlvilág, ha nincs túlvilág, de különben szerintem materialistaként is azt kell, hogy mondjam, hogy van. Azt gondolom, hogy ők látnak, hallanak, és tudnak mindenről, ami velem történik, és biztos vagyok abban, hogy neki nagyon jól esett ezt hallani, amikor én ezt elmondtam, ezt a beszédet.
Ez bele sem tudok gondolni. Én apám temetésén zenéltem, vagy énekeltem, gitároztam, de baromi nehéz feladat volt. Tehát az, hogy beszéljek, azt el sem tudnám képzelni.
Elhatároztam, hogy végig fogom mondani sírás nélkül, és természetesen hát erre vannak, tehát az a fajta gyakorlat, ami vagy, hogy mondjam, újságírói, vagy televíziós, vagy előadói gyakorlat, amiben ahogy nyilvánvalóan vannak ilyen feszültséglevezető gyakorlatok, de nagyon féltem, hogy nem tudom sírás nélkül elmondani, és valahányszor elpróbáltam, még a kocsiban előtte is elpróbáltam, és mindig elsírtam magam, még a kocsiban is. Mindig. Tehát százszor elpróbáltam, százszor sírtam el magamat. De aztán jött az élőadás, ahol erőt vettem magamon, és ott pedig nem. Én egyszerűen nem akartam magam elsírni. Tehát, hogy én ezt végig akartam sírás nélkül mondani, és hogy mondjam, ez is így hülye, de örültem, hogy sikerült, és az így jó érzés. Apunál nem mondtam beszédet.
De csináltál egy szép sírkövet, ezt láttam.
Így van.
Van itt egy virasztó szoba.
Nem láttam a szüleimet meghalva. Nem láttam, nem akartam látni. Itt lehetőségem volt rá, apunál is, meg anyunál is, ugye, amikor pont nem voltam itt, ez mind olyan érdekes, ez a halál, legalábbis az én tapasztalatom szerint általában hajnalban következik be. Biztos megvan ennek is az oka. De egyik szülőm sem mellett voltam ott fizikálisan, amikor meghaltak, de azonnal jött a telefon, és azonnal lehet mindenki, tehát a hospice-ban is, illetve a Török Bálinti Düdő szanatóriumban is megkérdezték, hogy be akarok-e menni megnézni, és mindig mondtam, hogy nem. Nem akartam halottként látni őket. Egyszerű a magyarázat, hogy egyszerűen nem akartam, hogy ez a kép beleégjen az agyamba, meg a retinámba. Tehát én nem úgy akartam rájuk emlékezni, hogy azért mindig előjöjjön az ő arcuk halottként. És én már nem akartam akkor őket megpuszilni, nem akartam megérezni, hogy milyen a bőrük hőmérséklete, amikor már nem élnek, tehát hogy én ezt nem akartam, ezt távol tartottam magamtól, de különben ebben is annyira fantasztikusak ezek az emberek, tehát hogy tényleg itt is, meg a kórházban is, hogy ilyenkor nincsen kérdés, megkérdezik, én megadom a választ, és onnantól kezdve az én válaszom a jó válasz, és nem kérdőjelezik meg nincs ezzel kapcsolatban visszakérdezés. Jó, köszönöm szépen, így lesz viszont átesélyekből, hogy papírokért be kell majd fárendni, meg elindul ilyenkor egy papírmunka, amikor nagyon jó, hogy van ez a papírmunka, mert nagyon sok teendő van egy elhunytal kapcsolatban. Halotti anyakönyvi kivonat, hogyha kell vonzolás, akkor annak a vizet, hogyha nem, akkor is azt nekem papírozni, hogy miért nem. Tehát így menni kell, el kell menni a temetkezési vállalathoz, vagy a ezzel foglalkozó céghez. Ott is rendkívül empatikus emberek vannak. Tehát, hogy ez így jó, hogy van tennivaló.
Tehát ezek elvonják
valamit. Abszolút. Jó, elmentem a sírkövesre, én kitaláltam magamnak feladatokat, hogy azt mondtam, hogy apám temetésére én sírkövet akarok. Ha törik, ha szakad, de azon legyen egy rajz. Tehát, hogy azokat legyártás vezetni, tulajdonképpen ilyen tévészaknyelvvel mondani, tehát ezt az egészet végigcsinálni, Az egy jó projekt ilyenkor.
Igen, meg a gyászfogának is a része az elfogadás.
Hogy nem.
De erre akartam, mondtad ezt a temetésedet, velem pont a pandantja történt, mint ami veled, tehát hogy te nem akartad megnézni apádat.
Te meg akartad?
Ő apám a Covid alatt halt meg, de nem Covid-ban, vagy volt az is, de áttétes, stb. És nem lehetett megnézni.
Nem lehetett
ott a kórházban. És amikor a temetést kellett intézni, akkor én rákérdeztem, hogy a hangvasztás előtt van-e erre mód, így a legdühöngőbb Covid idején. És hát ott húzta a száját az irodás, hát nem szoktak ilyet kérni, Mondom, de csak, ne, hát nagyon ritkán. Hát, uram, önnek egyáltalán nem ajánlom. Nem, nem, hát ez nem, nem, nagyon csúnya dolog. Ne, ne. Én meg arra mondtam, hogy akkor kérem, csak azért is, mert én meg azt gondoltam, hogy ez nekem segíteni fog, meg nem tudtam elbúcsúzni, és azt gondoltam, hogy egy trauma. És nem csak gondoltam, hanem éreztem is. Nagyon-nagyon jó döntés volt utólag, azt gondolom.
Igen.
És nem ellenetben mondom, mert mindenki azt választ, amit
akarsz. Persze, nincs olyan döntés, te életed szempontjából jó volt.
Ez egy rendkívül megrázó és egyben fölemelő óra volt ott a közvetlen a hangvasztás előtt. Én viszont éreztem, hogy jéghideg a keze, hiszen nyilván ugye jégkamrában volt addig. És mondok még neked egy teljesen blaszfém vagy morbid érzést, ami ott a ravatalnál bennem volt, hogy ahogy ott feküdt apám, minden percben, és ezt nem tudtam elhessegetni, minden percben arra gondoltam, hogy ő csak tetteti, hogy alszik, és mint ahogy gyerekkorunkban játszottunk, vagy én játszom a gyerekeimmel, egyszer csak majd így kinyitom a szemem, és így fölhorkanok. Szóval azt vártam tőle, hogy ő ezt fogja csinálni. És egyszerre volt iszonyatosan megrázó ez az élmény, miközben ott volt mélyen egy rétegben ez a vicc, ez a nem hiszem el, ugye csak alszol. És van egy nagyon érdekes spirituális vonulata is a dolognak, bár én ebben nem szoktam hinni, hogy ugyanaznap került ugyanabba a kórházba, csak egy másik szányra apám, ahol meghalt, mint ahol a nagyobbik lányom, a harmadik gyerekem született. És ráadásul mindezt megfejelve, aznap volt apám születésnapja. Szóval annak ellenére, hogy nehéz kapcsolatom volt apámmal, ez mégiscsak megejtő volt, felemelő volt. Nyilván voltak, mint mondtam, abszurd momentumok is, és nehezen emészthető kis fekete körmök, stb. De maga a búcsúzáshoz nekem nagyon-nagyon sokat hozzátett, és képzeld, utána visszamentem a temetkezési irodába, mert nagyon dühös lettem az irodistára.
Hogy miért próbált téged befolyásolni?
És megbementem, és mondtam, hogy kérem, innentől kezdve senkit ne beszéljen le, hanem ajánlja föl. Mert nagyon sok ember ettől szenved, hogy nincs búcsúzás, nincs megkönnyebbülés, nincs meg az az elengedés. Lehet, nyilván nagyon sok út van ezt elérni, de talán ez is az egyik. Ennyit akartam csak ezt hozzáfűzni.
Abszolút, ez mindenki, és én ez teljesen normálisnak tartom, hogy van, aki így gondolkodik, van, aki úgy, és lehet, hogy én se így gondolkodtam volna, mit tudom, 10 évvel ezelőtt. Én annyira emlékszem, hogy amikor kezdő újságíró voltam, engem érdekeltek a borzalmak. Forgassak gyilkossági helyszíneken, baleseteket láttam, voltam háborúban, láttam haldok, minden, és engem ez érdekelt. Ma már egy sima közúti balesetnél elfordítom a fejem. Kész, nem érdekel. Telítődtem vele, nem akarom látni, nem akarok, nem azt mondom, hogy nem akarok róla tudni, mert tudni úgyis tudok, de legalább hagyd ne lássam már. És tehát, hogy szerintem az ember változik is ezzel kapcsolatban. Én így 50 éves korom után haltam meg a szüleim, nekem elég volt, hogy életben láttam őket, és nem akartam a halállal, a halott képükére emlékezni, amikor rájuk gondoltam. Csak emiatt, szinte azt kell mondjam, hogy csak emiatt.
Nagyon érdekes, hogy micsoda medializáltság, micsoda hatalmas körítés járul egy temetéshez. És ugye arról beszéltünk a műsor elején közepén, hogy mi a halálhoz, a haldokláshoz, mennyi eltávolítás, mennyi zártság. A halált tabusítják, a hospice-t gyakran ugye stigmatizálják azzal, hogy itt a halál.
Baromság. Nagyon fontosnak tartom, hogy itt ez a hospice ház, ahol, tehát hogy ez, mindenki, aki még nem volt itt, az szerintem azt gondolja, hogy ez egy ilyen, itt mindenki sír, meg itt, ez egy mennyire szomorú hely. Pedig én itt hallottam nevetést, sőt, szerintem még amikor az anya itt volt, akkor valamelyik nővérkével beszélgettünk, vagy valami. Tehát, hogy az ember még itt is tud akár fel tud nevetni, vagy tud jókedvű lenni egy pillanatra természetesen. Tehát nem egy nyomasztó hely, na, végre ezt a szót akartam, ezt a szót kerestem. Tehát nem egy ilyen rettenetesen nyomasztó hely, hanem azt érzi, hogy itt odafigyelnek az emberekre, kézen fogják az embereket, és elvezetik odáig, ameddig tudják, és nagyon méltóságos körülmények között távoznak a földi életből. Úgyhogy tényleg egyszerűen érthetetlen, hogy 10 ágyról beszélgettünk. Tudom, hogy vannak más osztályok is, meg vannak kisebb-nagyobb hospice-szal foglalkozó részlegek is bizonyos kórházakban, de hát akkor is itt csak 10 ágy van. Elképesztően hát kevés.
Összesen mondom neked, évente, tehát most egy 2020-as statisztika, 130 ezer ember hal meg Magyarországon átlagban, és 96 betegellátó intézmény és otthoni szolgálat végez hospice tevékenységet valamilyen formában, összesen 386 ágyon.
Elképesztő. Tényleg. Tehát hogy szinte azt mondom, hogy felfoghatatlan és embertelen. Ennek nem így kéne lennie.
Eddig tartott mosta Nincs rá szó itt a 24.hu-n, de ígérjük, hogy lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice térítésmentes intézményrendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzá tartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt. www.hospiceház.hu